Jó estét kívánok! Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság! Azt hiszem, valamennyien teljes életet szeretnénk élni. Ennek egyik kulcsa, hogy a lehető legtöbb antennával érzékeljük a külvilágot, ugyanakkor belső világunk, érzelmeink, motivációink révén a megszerzett információkat megfelelő kontextusban, megfelelő mélységben raktározzuk el agyunkba. Az agykutatás eredményei ma már rávilágítottak a memória folyamatok számos, érdekes, izgalmas aspektusára, a kreatív, a hatékony előhívás részleteire. Ezeket a folyamatokat ma már az idegsejtek hálózatainak szintjén, sőt molekuláris szinten is elkezdtük megismerni. Ugyanezek az ismeretek tették lehetővé azt is, hogy az agyműködésbe legdurvábban beavatkozó kábítószerek hatásmechanizmusát és a függőség kialakulását is megfejtsük. Az előadásban először ezért az agyi információfeldolgozás, a tanulás és memória folyamatok egy-két elemi jelenségével szeretném megismertetni önöket, hogy aztán könnyebben megérthessük az előadás második felének mondani valóját, ami a sajnos ma már Magyarországon is egyre szélesebb körben terjedő kábítószer, a marihuána hatásmechanizmusa és hatásának, illetve használatának mérhetetlen veszélyei. A 20. század végén, az agykutatás évtizedében már szinte szállóigévé vált, hogy az agy megismerése korunk legnagyobb kihívása. Ez különösképpen igaz az agykéregre, amelyik a legmagasabb rendű idegműködéseink központja. Az agykéreg az egész agyunkat tekervényezve beborító 2 milliméter vastag szürke állomány, amelyik alaposan fel van hajtogatva, mint az az ábrán jól látható, hogy minél többet bepréselhessünk, minél nagyobb felszínt bepréselhessünk belőle a koponyába. Ide kapcsolódik, az agykerekhez kapcsolódik minden magasabb rendű idegműködés, tudatos érzékelés folyamatai, tanulás és memória, cselekvéseink tervezése, irányítása, de a kreativitás is. Ezekért a funkciókért pedig az agykérget alkotó több milliárd idegsejt bonyolult hálózatai a felelősek. Vajon megismerhető-e maga a megismerést végző szerkezet, az agykéreg? Ez talán egy örök filozófiai kérdés, amit én nem a filozófia, hanem a kísérletes biológia oldaláról szeretnék megközelíteni. Az előadás remélem rá fog világítani arra, és bizonyítja önöknek, hogy az agykéreg kutatóinak feladata közel sem reménytelen, de azért a korunk legnagyobb kihívása megjelölés az jogosnak mondható. Az agykéreg több milliárd idegsejtet tartalmaz. És az idegsejtek abban különböznek a test egyéb sejtjeitől, hogy igen gazdag nyúlványrendszerrel rendelkeznek, és képesek elektromos feszültségeket, elektromos potenciálokat vezetni, felfogadni őket, és generálni, továbbítani a neurohálózat többi tagja számára. Itt az ábrán látható az agykéreg legfőbb sejttípusa, a piramis sejt. Ezek az idegsejtállomány 80-90%-át alkotják, és ezen az ábrán az úgynevezett dendritikus nyúlványai látszanak. Ez a két nyúlvány típusa közül az a nyúlványrendszer, amelyiken keresztül fogadják az idegsejtek az impulzusokat, a bemenetet más idegsejtektől. Egy ilyen piramis sejt 20-30 ezer másik idegsejtől képes bemenetet fogadni. A következő ábrán látszik a másik nyúlvány típus. Ez a sokkal gazdagabb belágazódású, vékonyabb nyúlványrendszer, amelyik továbbítja az információt, az impulzusokat, ez az axon hálózat. Ezen az axon hálózaton keresztül egyetlen idegsejt képes 40-60 ezer másik idegsejthez továbbítani az impulzusokat. Ezek a serkentő sejtek tehát egymással rendkívül komplex, kvázi random módon húzalozott hálózatokat képeznek. Az idegsejtek közötti kapcsolatok, rendkívül speciális struktúrák, ezeket szinapszisoknak nevezzük, tehát azok a pontok, ahol az egyik idegsejtről az ingerület áttered a másikra. Tehát egy elektronmikroszkópos képen jól látható egy idegsejt fogadó nyúlvány, a dendritikus nyúlvány, és rajta számos axonális végkészülék, amelyik mind más-más idegsejtől szállítja az információt, az impulzusokat, és adja tovább ennek a sejtnek. A szinapszis nagyobb nagyítású képén már jól láthatók azok a szinaptikus vezikulák, amelyekből ürül az ingerület átvivő anyag. Itt láthatók ezek a szinaptikus vezikulák, ez tehát az ingerületet továbbító idegsejt nyúlvány, ez pedig a láncban következő idegsejtnek a fogadó nyúlványa, tehát ezek azok a vezikulák, melyből egy ingerület átvivő anyag képes kötődni a fogadó sejtnek a receptorain, amik szelektíven felismerik ezt az anyagot, és aztán ezt végül is membrán feszültség változás formájában továbbítják a fogadó idegsejtnek. Van ezeknek az idegsejt, ezeknek a szinapszisoknak egy különleges tulajdonsága, ami még tovább komplikálja ennek a komplex hálózatnak a működését, ez pedig az, hogy a szinapszisok erőssége nem állandó, hanem használattól függő módon képes tartósan megerősödni, ez pedig nem más, mint a tanulás és memória folyamatok sejtszintű alapja. Most nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy egyetlen szinapszis már információt tárol, hanem úgy kell elképzelni, hogy egy agyterületen mondjuk néhány millió sejtből 100 000 kiválasztódik, és ezek egymással megerősítik tartósan a kapcsolataikat, és ez az így potenciírozott kapcsolatokon keresztül kommunikáló hálózat, ez már jelenthet egyfajta emléknyomot. Egy komplex emléknyomban számos érzékszervi információ összekapcsolódik, például, hogyha egy kerti sétára visszaemlékezünk, akkor emlékszünk arra, hogy milyen színűek voltak a virágok, emlékszünk az illatukra, de közben még hallhatjuk akár emléknyomainkban a madár csicsergést is. Ezek a különböző érzékszervi információk más-más agykélek területeken dolgozódnak fel, de aztán valahol ezeknek társítódni, össze kell kapcsolódni egymással. Ennek az összekapcsolódásnak a területe a memória folyamatokban kulcs szerepet játszó agyterület, az agykéreg egy ősi területe, a hipokampusz. A hipokampuszban tehát összekapcsolnak és összekapcsolódnak és egységes perceptummá alakulnak ezek a különböző érzékszervi információk. A hipokampusz, tehát az agykéreg, ez a hipokampusz itt látható, az agykéreg valamennyi érző és asszociációs területével oda-vissza kétirányú kapcsolatban van. Ide az agykéreg bepumpálja a különböző érzékszervi információkat, ezek egymással társítódnak, beégetődnek, de tartós tárolásra visszakerülnek az agykéregbe. Tehát a hipokampusz nem tárolja a memórianyomokat, viszont a memórianyomok tartós beégetéséhez alapvetően szükséges. A hipokampusz mindezeket a feladatokat a szinapszisok már említett tartós megerősödésén keresztül végzi. A szakirodalom ezt a folyamatot hosszú idejű potenciációnak, vagy LTP-nek az angol kifejezésből, long term potentiationből rövidítve LTP-nek nevezi. Ezt neveztük tehát a tanulás és memória elemi sejtszintű alapjának. Ennek a mechanizmusáról az elmúlt évtizedekben hatalmas ismeretanyag gyűlt össze, ezt próbálom most egészen röviden összefoglalni. Hogyha az impulzust továbbító idegsejt és az impulzust fogadó idegsejt néhány millisekundum pontossággal egyszerre sül ki, akkor a köztük lévő kapcsolat tartósan meg fog erősödni. Ezt mutatnám be itt ezen az ábrán. Itt érkezik egy impulzus ettől az axontól, de mint látható, a fogadó sejten a szóma szintjén elhalt az impulzus, nem volt képes, olyan gyenge volt még ez a bemenet, hogy nem volt képes a sejtet kisütni. Viszont, hogyha egyszerre sül ki a ingerületet továbbító és fogadó idegsejt, akkor megtörténik ennek a szinapszisnak a potenciációja, és hogyha ezt követően megint jön ezen a roston egy impulzus, akkor az megerősödött, és már képes lesz a fogadó sejtet is kisütni. Ennek most már a molekuláris mechanizmusait is ismerjük, tulajdonképpen arról van szó, hogy ha a fogadó sejt is kisül, akkor egy kálcium csatornákat elzáró magnézium ion kilökődik a receptorból, kálcium képes belépni a sejtbe, és a belépő kálcium indukálja, hogy a sejt több és több receptort pakoljon ide a membránjába, tehát az innen ürülő, ingerület átvívő anyag nagyobb számú receptoron lesz képes hatni, tehát így a hatása jóval jelentősebb, és képes lesz akár a sejtet ki is sütni. Tehát ha az összekötött idegsejtek néhány millisekundum különbséggel sülnek ki, akkor köztük tartósan megerősödik a kapcsolat. Ha ez a különbség több mint 10 millisekundum, akkor a kapcsolat gyengülni fog. Tehát néhány millisekundumon múlik az, hogy tanulni fogunk-e, vagy felejteni. Óriási jelentősége van tehát annak, hogy precízen, pontosan összehangoljuk az idegsejtek működését néhány millisekundum pontossággal. Mi ennek a mechanizmusa? És erre találta ki az evolúció a gátló sejteket. Ugye említettem, hogy a piramis sejtek 80-90%, a maradék 10-20% a gátló idegsejt. És ezeknek a feladata, hogy precízen, pontosan összehangolják az idegsejtek működését. Hogyan lehet gátlás útján szinkronizálni? Erre van egy kedvenc példám, már talán néhányan hallották. Képzeljük el azt, hogy itt most valamennyien egy óriási úszómedencében úszkálnak, és én egy polip vagyok, amelyiknek az a feladata, hogy összehangoljam az önök lélegzetvételét. És nincs más dolgom, mint hogy mindenkit megragadok sok-sok karommal, a víz alá húzok, majd jó egy perc múlva egyszerre mindenkit felengedek, akkor garantáltan legalább az első egy-két lélegzetvétel abszolút egyszerre fog történni. Na most, mi van akkor, hogyha én nem csak egy lélegzetvételt akarok összehangolni, hanem az összeset? Akkor nyilvánvalóan, ritmikusan le kell húzni mindenkit és fölengedni, lehúzni és fölengedni, és ezt lehet ismételgetni a végtelenségig, és ebben az esetben már minden lélegzetvétel egyszerre fog történni. És ebben a példában nyilvánvalóan a polip volt a gátlósejt. Gátlósejt, egy gátlósejt körülbelül 1000 serkentő piramissejtet képes beidegezni, ezeknek a működését képes összehangolni gátlás útján, méghozzá úgy, hogy eltávolítja a membrán feszültségüket a kisülési küszöbtől, tehát egyszerűen leállítja őket. Viszont amint megszűnik a gátlósejtől eredő gátlás, azon nyomban az inga visszalendül, a sejtek átlendülhetnek a kisülési küszöbön, viszont ezt abszolút egyszerre fogják tenni, tehát a kisüléseik tökéletesen néhány millisekundum pontossággal össze lesznek hangolva. És ezt ezek a gátlósejtek ritmikusan teszik, tehát rengeteg sejt membrán feszültségét kezdik el oszcilláltatni, eltávolítják a kisülési küszöbtől, majd visszaengedik, és már is elérkeztünk az agyi hullám tevékenységhez. Ezek az agyhullámok. Nincs ebben az égvilágon semmi misztikus. Nem arra kell gondolni, amit már néhány telefonálótól hallottam korábbi előadásaim után, hogy már tudom, hogy maguk hogyan manipulálják az én gondolkodásomat, mert az agyhullámaik terjednek. Hát kérem, ezek nem rádió hullámok, amik terjednek az éterben. Itt csupán arról van szó, hogy rengeteg sejt membránfeszültsége teljesen szinkron módon hullámzik, oszcillál. Ezzel azonban még nem oldottuk meg a feladatot, hiszen nem egy gátló sejtünk van és 1000 serkentő sejtünk, hanem csak a patkányhipokampuszban több millió serkentő sejt van, és ezekre jut ugye több száz gátló sejt, vagy több százezer gátló sejt. Mind a százezer gátló sejt a maga 1000 piramis sejtjét össze tudja hangolni, de hogyan tudunk megvalósítani szinkronitást a teljes sejt állományra vonatkozóan? Visszatérve a polipos példánkhoz, tételezzük fel, hogy itt nem egy medencében úsznak csak emberek, hanem van számos más medence, mindegyikben 1000 ember és egy polip, és ezek a polipok ugye a saját medencéjükben képesek az emberek lélegzetvételét összehangolni. Kell azonban egy szuper polip, amelyik valamennyi medence fölött állva mindegyik medencébe kinyújtja a karját, de ott már nem az emberekkel foglalkozik, hanem csak az ott lévő polipok működését hangolja össze. És így kérem szépen tökéletesen megvalósítható a teljes szinkronitás az egész hipokampuszban. Ugye itt nyilvánvalóan A szuperpolip egyfajta szupergátló sejtnek felel meg, a polipok a gátló sejtnek, az emberek a piramis sejtek. Létezik-e ilyen szuperpolip az agyban? Igen, létezik, és ez a felfedezés, ez a mi laboratóriumunkhoz fűződik. Sikerült igazolnunk ugyanis, hogy létezik az agyban, a szeptum nevű agyterületen a ritmus generáló vagy pacemaker sejteknek egy hálózata, amelyek elküldik az axonjukat a hipokampuszba, de az egész agykéreg területeire, és ott már nem a piramis sejtekkel foglalkoznak, hanem kizárólag szelektíven az ott lévő gátló sejteket idegzik be, így szinkronizálják azoknak a kisüléseit, és mivel ezek pacemaker, ritmusgeneráló sejtek, arra is képesek, hogy ezeket a sejteket ritmikus kisülésekre késztessék, ezek után pedig ezek a gátló sejtek ritmikusan fogják gátolni, majd elengedni a gátlásról ezeket a piramis sejteket. Tehát ez pedig nem más, mint a téta oszcilláció, az agyi hullámtevékenység egyik formájának a keletkezési mechanizmusa. Erről bemutatnék egy-két hisztológiai ábrát is, a meggyőzés kedvéért. Ez egy hipokampuszból készült metszet, ahol barna színnel láthatják a gátló idegsejteket, ez egy speciális immunfestési eljárás. Feketével pedig a szeptum ritmusgeneráló sejtjeitől érkező axon látható, és itt kérem szépen gyönyörűen körülfonják ezek az úgynevezett szuperpolip karok ezeknek a gátló sejteknek a sejt testét, mintegy megfojtva őket. A következő ábrán még jobban látható a szelektivitás, hogy mennyire csak és kizárólag a gátló sejtekre mennek ezek a szuperpolip karok. Itt megint csak barna színnel a gátló sejtek dendrit nyúlványai vannak megfestve. Ez a feketés, kékes-feketés axon, ez pedig a szeptális ritmusgeneráló sejt axonja. És látható, hogy az ingerület áttevődés helyei, ezek a krumpliszerű megvastagodások itt az axonon, ezek kizárólag a barna színű nyúlványokon találhatók. Tehát a közt elhelyezkedő több mint ezer serkentősejt, dendritet, amik ugye itt festetlenek, azokat nem idegzi be. Tehát megállapíthattuk, hogy létezik egy szuperpolipként funkcionáló, tehát a gátló sejtek működésének összehangolására képes agyterület az agyban, és ez felelős azért, hogy megfelelő frekvenciával összehangolja a teljes idegsejt állomány működését a hipokampuszban. Az eredményeink akkor váltak igazán izgalmassá, amikor kiderítettük, hogy ilyen szuperpolipként működő sejtek nem csak a szeptumban találhatók, hanem számos egyéb ősi kéreg alatti területen, ilyenek például a ráfeon, a szerotonin tartalmú rostok jönnek, vagy locus coeruleusból noradrenerg rostok, és ezek valamennyien szelektíven a gátló sejtek működésére hatnak. Tehát ezek is igen hatékonyan képesek befolyásolni az agykérgi kognitív működéseket, a szinkronizációt, a tanulás-memória folyamatokat. És miért olyan érdekes ez? Azért, mert van ezeknek a központoknak, ezeknek a pályáknak egy nagyon fontos közös tulajdonsága, mégpedig az, hogy érzelmi és motivációs információt, impulzusokat szállítanak. Ezen kívül a test általános fiziológiai állapotáról is közölnek információkat. Ez pedig nem más, mint a belső világunk. Érzelmek, motivációk, fiziológiás állapot. Ez pedig azt jelenti, hogy sikerült magyarázatot találnunk arra a tényre, amit saját tapasztalatból mindenki ismer, hogy hogyan képesek az érzelmeink és a motivációink ilyen drasztikus módon befolyásolni a tanulási képességeinket. Saját tapasztalatból is mindenki tudja, hogyha egy valamilyen eseményhez jelentős érzelmek társulnak, legyen az pozitív vagy negatív érzelmi komponens, arra mindig sokkal jobban emlékszünk, sokkal tovább emlékszünk, mint egy érzelmileg teljesen közömbös eseményre. Tehát belső világunk, mint egy szuper polipként működve dönti el, hogy lesz-e az agykéregben szinkronizáció, milyen fokú szinkronizáció, mennyire vagyunk képesek szelektív figyelemre, és a külvilág információinak az agykéregben való elraktározását képesek ezek rendkívül hatékonnyá tenni. Belső világ impulzusaival való társulás után a külvilág információi olyan mélyen raktározódnak el agyunkba, akár annak tudatalatti rekeszeibe is, hogy ezek aztán később, mint kreatív, alkotó tevékenység során új gondolatok előhívhatóak. Ezek az eredmények és következtetések azt igazolják, hogy az érzelemvilág gazdagsága jelentősen befolyásolja tanulási képességeinket, kreativitásunkat. Ezért mondtam el korábban már számos fórumon, hogy középiskolákban jóval nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a művészeti nevelésre, az erkölcsi nevelésre, hiszen az érzelemvilág gazdagodását elsősorban ezektől a tárgyaktól várhatjuk. A diákoknak jóval többet kellene foglalkozniuk drámaszakkörrel, költészettel, kerámiázással, festéssel, énekléssel és muzsikálással, hiszen ezáltal jelentősen gazdagodhatnak a belső világuk. A lelki elsivárosodás jelei egyértelműen észlelhetők a mai fiatalság körében, amihez persze hozzásegít az internet, számítógépek virtuális valósága, a szelektálatlan információ áradat, de a hit és a vallás 40 éves számüzetése is. A művészeti élmények erkölcsi nevelés révén tárjuk szélesre a fiatalokban a befogadás folyosóját, hiszen ezen a külvilág és az agyunk közötti befogadás folyosóját, hiszen ezen a folyosón közlekedik a kreativitás is, csak éppen ellenkező irányba. Ezáltal nem csak alkotó képességünk, kreativitásunk nő, hanem emberségesebb emberekké is válhatunk a pénz, az önzés és az érdekkapcsolatok világában. Zárójelben jegyzem meg, ezzel kapcsolatban a magyarság állapotáról helyzetjelentést fogunk kapni a december 5-i népszavazáson. 2000-ben azt írtam a Bolyai díj emlékkönyvébe, hogy az agyunkat egyre jobban lefoglaló külső információ áradat ellenére legyünk képesek odafigyelni a lélek hangjára, több ezer éves hagyományainkat hordozó belső világunkra. Csak így állíthatjuk alkotóképességünket, vágyainkat, az együttműködő szellem erejét közös felemelkedésünk szolgálatába. Az ember persze mindig mindenre talál egy kényelmesebb, egy olcsóbb megoldást, még akkor is, ha csak rövid távon tűnik mindez eredményesnek. Ha nincs motiváció, kemény munkával megszerzett sikerélmény vagy örömérzet, akkor megpróbálja mindezt egyszerű, mesterséges, kémiai úton létrehozni az agyában, különböző tudatmódosító, kábító és egyéb szerekkel. Az előadás második felében a legelterjedtebb kábítószerrel, a cannabisszal szeretnék foglalkozni. Közel 5000 éve ismeri az emberiség az indiai kenderben rejlő különböző anyagok viselkedésre, betegségekre gyakorolt hatását. Az indiai kender latin neve Cannabis sativa, subspecies indica, vagy röviden Cannabis indica. Innen ugye a neve a cannabis, a latinból. A cannabisból kivont, előállított marihuána és hasis manapság a világon legnagyobb mennyiségben fogyasztott tudatmódosító anyag. És népszerűségét elsősorban annak köszönheti, hogy viszonylag és látszólag veszélytelen, azaz nincsenek olyan dózisai, ellentétben a heroinnal, kokainnal, nincsenek olyan dózisai, amelyek rövid távon az életre veszélyesek lehetnének, és mert tartós használatával kapcsolatban az a tévhit terjedt el, hogy nem okoz függőséget. És a 90-es évek elejéig viszonylag keveset tudtunk a kannabinoidok hatásmechanizmusáról. Mindez nagyrészt annak tudható be, hogy a cannabis biológiailag aktív anyagának kémiai szerkezetét csak 1964-ben, éppen 40 évvel ezelőtt írta le Rafael Meshulam, izraeli kutató. Az elmúlt 10-15 évben egyfajta forradalom történt a kannabinoid kutatásban. Ennek részese volt az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében az általam irányított munkacsoport is. Kicsit hadd dicsekedjek, éppen ma érkezett az intézetbe a Scientific American-nek a decemberi száma, amelyik fő cikkben foglalkozik a kannabinoidok hatásmechanizmusával. Ezt Roger Nicol, az Amerikai Akadémia tagja írta, és ebben egy külön paragrafust szentel a munkacsoportom által leírt új felfedezéseknek a területen. Ma már tudjuk, hogy a kannabiszban található kb. 240 vegyület közül 60 az, ami csak a kannabiszra jellemző terpén-fenol származék, és ezek közül is a biológiailag aktív hatások többségéért az úgynevezett delta 9 tetrahidrokannabinol, rövidített nevén THC felelős. Ez a THC az, ami a központi idegrendszer idegsejtjein specifikus receptorokon keresztül fejti ki hatását. Mivel ez egy lipidoldékony molekula, korábban azt gondolták, hogy egyszerűen beoldódik az idegsejt membránjába, és ennek a membránnak a tulajdonságait megváltoztatva éri el a hatását. Később azonban kiderült, hogy ez nem így van, rendelkezik specifikus receptorral. A receptor ugye egy olyan molekula, fehérje molekula a membránban, ami szelektíven felismeri a ligandját, és miután köti a ligandját, elvégzi a feladatát. Két ilyen receptort klónoztak meg eddig, CB1 és CB2-t, az agyban viszont csak CB1 található, a CB2 csak az immunrendszer sejtjeiben van jelen. Ha bármilyen külső eredetű, vagy az agy által termelt anyag hatásmechanizmusának a megfejtésére törekszünk, akkor első lépésben nyilvánvalóan meg kell határozni, hogy pontosan hol az agy mely területén, azon a területen, mely sejtípusokon, annak a sejtípusnak mely részein található ez a receptor. Utána pedig, ha aktiválódik a receptor, meg kell mondani, hogy ez mit csinál majd azzal az adott sejtípussal. Ezeket a vizsgálatokat végeztük el mi. Az anatómiai részt elsősorban Katona István kollégám. Egy immun ellenanyagot használtunk, amelyik szelektíven csak a CB1 kannabinoid receptort ismeri fel, és ha ezzel a festési eljárással megfestünk egy agyszeletet, és utána elektronmikroszkópos metszeteket készítünk belőle, akkor jól látható, hogy axon végkészülékeket rajzol ki a reakció végtermék. A reakció végtermék itt ezek a fekete színű ezüst-arany szemcsék. Ezek az ezüst-arany szemcsék tehát mutatják, hogy pontosan néhány nanométer feloldással hol helyezkednek el ezek a receptorok. Ezzel a módszerrel sikerült igazolnunk, hogy ezek a receptorok, a kannabisz receptorai kizárólag gátló idegsejteken helyezkednek el, és a gátló idegsejteknek is kizárólag az ingerületet továbbító, tehát az axonális nyúlványain, az axon végkészüléken. Következő kísérletünkben pedig azt igazoltuk, hogy ha ezt a receptort aktiváljuk, akkor ennek a receptornak az aktivációja megakadályozza, hogy ebből a hideg végkészülékből felszabaduljon az ingerület átvivő anyag. Erre farmakológiai és elektrofiziológiai bizonyítékokat is szolgáltattunk. Ha pedig nem tudja az idegsejt, a gátló idegsejt felszabadítani a gátló ingerület átvivő anyagát, a gamma-aminó vajsavat, akkor nem képes elvégezni a feladatát. És mi a feladata ezeknek a gátló sejteknek? Erről szólt az előadás első fele. Precízen, pontosan összehangolja a serkentő sejtek működését az agyhullámok generálása révén. Biztosítsa azt a néhány millisekundum pontosságú szinkronitást, ami nélkül nincs szinaptikus megerősödés, nincs tanulás és memória. Tehát az eredményeink jóslata az volt, hogy kannabisz hatására az agyi hullámtevékenységnek le kell csökkennie. És ezt látható itt ezen az ábrán, munkatársam Hályos Norbert kísérletei. Itt láthatók az agyhullámok, melyet agyszeletben tudunk generálni. Hozzáadtuk a kannabiszt, és jól látható, hogy az agyi hullámtevékenység jelentősen lecsökkent. Tehát ahogy a strukturális vizsgálataink és farmakológiai vizsgálataink mindezt előrejelezték, valóban a kannabisz csökkenti az agyi hullám tevékenységet, ezáltal csökkenti az idegsejtek közötti szinkronitást, és így nem véletlen, hogy károsodnak a tanulás és memória folyamatok. Ezzel tehát konkrét bizonyítékot szolgáltattunk arra a füvezők között jól ismert tényre, hogy valóban a kannabisz csökkenti a tanulás és memória kapacitást. Alkalmi fogyasztóknál alkalmilag, a rendszeres fogyasztóknál pedig akár tartósan is. További rendkívül fontos feladata ennek az idegsejtnek, ennek az idegsejt típusnak, hogy közvetíti az érzelmi és motivációs impulzusokat szállító pályák hatását. Ezek a pályák, ugye, mint korábban említettük, szuperpolipkarok, ezek szelektíven ezeken a gátlósejteken végződnek. És ezeknek a pályáknak az utasítására képesek ezek a gátlósejtek például a szelektív figyelem jelenségét megvalósítani, agyhullámokat generálva a látókérekben, ha látási információra koncentrálunk, vagy a hallókérekben, ha éppen a hallási információra koncentrálunk. Ez egyfajta egészséges, fiziológiás szorongásként is felfogható. Egy intenzív koncentráltság, fókuszáltság érzés egy adott érzékszervi modalitásra korlátozódva. Na most, ha kannabisszal fölfüggesztjük ennek a sejtnek a hatását, akkor nyilvánvalóan egy szorongás oldott állapot jön létre. Ez tulajdonképpen az egyik komponense az eufóriás érzésnek. Ezt is nagyon jól tudják a füvezők. Viszont ha megszűnt a drog hatása, a kitérített inga megint csak vissza fog lendülni, és jelentős szorongás fog fellépni. De ez már nem az a fiziológiás koncentráltságérzés, hiszen ez nem szelektív egy-egy agyterületre. Ez az egész agy felszínre, minden érzékszervi modalitásra vonatkozóan fellép, és a füvező ezt majd egy újabb füves cigaretta elszívásával próbálja meg kompenzálni. És már is kialakult ugye a függőség. A függőség kialakulására számos állatkísérletes bizonyíték is van, többek között kialakul az önadagolás, ami tulajdonképpen úgy néz ki, hogy az állat nyaki vénájába bekötnek egy kanült, és az állat képes magának egy minipumpán keresztül adagolni a szert. Erre meg lehet őt tanítani, hogyha az órát beduktossa a ketrec oldalában lévő lukakba, megfelelő sorrendben, akkor kap egy ilyen injekciót. És igenis, az állat ezt megtanult, és mivel jól esett neki, folyamatosan adagolta. Egy másik hasonló teszt a kondicionált helypreferencia, ha egy semleges helységben az állat két helységbe léphet be, ezeket meg tudja különböztetni, az egyik helységben mondjuk kannabisz injekciót kap, a másikban csak fiziológiás sóoldatot, ha ízlet neki a kannabisz, akkor mindig abba a helységbe akar belépni. Ezzel is bizonyították, hogy függőséget okoz, hiszen az állat nem maradt a semleges helységben, annak ellenére, hogy az injekció fájdalmat okoz, ennek ellenére ő mindig is be akart menni abba a helységbe, ahol a kannabisz injekciót megkapta. A kannabisszal tartósan kezelt egyedeknél pedig kimutatták, hogy közel 100 génnek az átíródása változik meg, ez DNS chip technológiával kiválóan ki lehetett mutatni. Ezeknek a géneknek a többsége összefüggésbe hozható a szinaptikus plaszticitással, az idegsejt nyúlványok sarjadzásával, drogtoleranciával, és a többi, és a többi. Tehát a füvező mindezekbe a folyamatokba beavatkozik már a gén átíródás szintjén. Saját bizonyítékaink voltak az elsők az irodalomban, közvetlen bizonyítékok, a szorongás és a kannabinoid rendszer kapcsolatára. Ezeket a vizsgálatokat az intézetünkben Haller Józseffel végeztük el, ő irányítja az intézet viselkedés biológiai laboratóriumát. A vizsgálatokat úgy végeztük, hogy összehasonlítottuk a watt-típusú egerek szorongás értékeit olyan egerekével, amelyekből a kannabisz receptor génje genetikailag ki lett ütve. És ezt számos különböző szorongás teszttel bizonyítottuk, talán a legismertebb az a megemelt keresztpalló teszt, amelyet éppen az ábrán láthatnak. Ennek a keresztpallónak van egy nyílt és egy zárt karja. Az állat konfliktus helyzetben van, hiszen ő csak a zárt karban érzi jól magát. Rágcsálók ugye föld alatti járatokban élnek, és nem nagyon szeretnek a nyílt karba kimenni, viszont hajtja őket a kíváncsiság, tehát szeretnék azért felderíteni, hogy ott mi van. A szorongó állat az nyilván nagyon ritkán fog kimenni a nyílt karba, tehát feladatunk nagyon egyszerű, csak azt kell meghatározni, hogy az állat idejének hány százalékát tölti a nyílt karban, hány százalékát a zárt karban. Illetve a belépések száma milyen. Itt jól látható a piros oszlopok a cannabis receptor génkiütött állatot mutatják, a nyílt karban eltöltött idő. Látszik, hogy a VAD típus ötször annyi időt töltött a nyílt karban, mint a CB1 génkiütött állat. Ebből már látszik, hogy jelentősen szorong a CB1 receptort nem kifejező állat. Ezt egy másik teszttel ugyanúgy bizonyítottuk, a szociális interakció teszttel. Ebben a tesztben is igen szignifikáns volt a különbség a vattípus és a CB1 receptor génkiütött állat között. Tehát a CB1 receptor aktiválása ezek szerint szorongás oldást kell, hogy jelezzen, hiszen hiánya egy fokozott szorongást idézett elő. Ezt CB1 receptor agonistákkal, ligandokkal is bizonyítottuk. CB1 receptor aktiválása igenis szorongás oldást hozott létre. Azonban ezek az anyagok hiába oldják a szorongást, mégiscsak úgy hatnak, mint a cannabis, tehát gyógyászati bevezetésükre igen kevés az esély. És úgy sikerült tovább lépnünk, hogy kihasználtuk az agy által szintetizált úgynevezett belső cannabinoid rendszert. Ugyanis azt gondolom, önök sem tételezték fel, hogy az agy azért fejezi ki, azért rendelkezik a CB1 receptorral, hogy az ember kábíthassa magát marihuánával. Nyilvánvalóan kell, hogy legyen ennek a receptornak egy endogén, az agy által termelt liganduma is. És ezt meg is találták a 90-es évek elején. Mindjárt kettőre is sikerült rábukkanni, az egyik a anandamid, a másik pedig a 2 arahidonil glicerol. Kutatások egyik legforróbb területe manapság éppen az, hogy mire használja az agy ezeket a belső kábítószereit, a belső marihuánáját. Több mint 10 éve ismert, hogyha egy idegsejt intenzív aktivitásba kezd, tehát éppen valami szignált közvetít, akkor képes egy anyagot felszabadítani magából, ami az őrá érkező gátlást lecsökkenti. Jó néhány másodperce lecsökkenti, és ezáltal a sejtünk ugye gátlás hiányában még jobban tud tüzelni, még nagyobb aktivitást tud mutatni. Ez egy nagyon fontos jelenség az idegrendszerben, hiszen így növelhető a szignálzaj arány. Tehát a sejt, amelyik éppen szignalizál, az lecsökkenti a ráérkező gátlást, ezáltal a tüzelése még jobban ki tud emelkedni a háttértüzelő populációból, tehát így a szignálzaj arány jelentősen megnövelhető. Nagyon sokáig nyomoztak azután, az anyag után, amelyik képes közvetíteni ezt a hatást, amit ezek az aktív sejtek felszabadítanak, de csak 2001-ben egy Nature cikkben közölte először Roger Nicol, San Francisco-i munkacsoportja, hogy ez az anyag nem más, mint egy endokannabinoid. Itt jól látható, hogy érkezik a gátlás erre az idegsejtre. Az idegsejtünk nem is nagyon tud tüzelni, viszont amikor valami külső hatás, külső serkentő bemenet hatására mégiscsak elkezd tüzelni, akkor majd meglátják, ki fog nyílni egy feszültségfüggő kálcium csatorna, amin keresztül berohan a sejtbe a kálcium, és triggereli, kiváltja a sejt membránjából az endokannabinoid szintézisét. Ez az endokannabinoid beköt a CB1 receptorába, ami ugye a gátló végkészüléken van, és onnantól fogva hiába jön az ingerület a gátló axonon, ez már nem fog kiváltani ingerület átvívő anyag ürülést, megszűnik a gátlás, tehát a piramis sejtünk szabadon, sokkal intenzívebben fog tudni tüzelni. Na most, ha nem adhatunk kannabinoid anyagokat, hiszen az agyban valamennyi CB1 receptort azon nyomban aktiválná, és egy kábító hatást érünk el, akkor miért ne próbáljuk az agy által termelt belső kannabinoidok hatását megnövelni? Ez sokkal célra vezetőbb, hiszen ezek az anyagok térben és időben nagyon szelektíven szabadulnak fel. Mindig csak ott, ahol kell, csak annyi, ahol kell, csak annyi ideig. Ha a lebomlásukat meggátolnánk, megnövelhetnénk hatásuk időtartamát, és ezzel ugyanazt a szorongásoldást érhetnénk el, de már az egyéb mellékhatások nélkül. Ehhez azonban először azt kellett megoldanunk, hogy vajon melyik ez az endokannabinoid, az anandamid, vagy a 2-arahidoné glicerol, ami a CB1 receptoron keresztül ezt a hatást végzi. Ezt sikerült Makara Judit kolléganőmnek megoldani, méghozzá úgy, hogy a két endokannabinoid lebontó enzimének, az anandamidé a zsírsav, amit hidroláz, a 2-arahidonil glicerolé a monogliceride lipáz, mindegyiknek szelektív gátlószereivel rendelkezünk, és ezekkel sikerült kimutatni, hogy nem az anandamid a felelős, amit ugye a világon most mindenki kutat, hanem a 2-arahidonil glicerol. Tehát a 2-arahidonil glicerol lebontó enzimét, a monogliceride lipázt kell gátolnunk, ennek a szelektív gátlószerét kell kifejlesztenünk ahhoz, hogy talán új utat nyithassunk a szorongásoldás terápiájában. És örömmel jelentettem, hogy a Richter Gedeon gyógyszergyárral összefogtunk ennek a célnak az eléréséért, és ezeket a kutatásainkat a Nemzeti Kutatásfejlesztési Pályázat is támogatja. Talán még van időm kitérni a kannabinoidok szerepére a függőségben. Az addikció, a dependencia, mint neuropszichiátriai betegség idegsejt hálózati mechanizmusairól is egyre többet tudunk. Néhány speciális, összekapcsolt agyterület együttesét jutalmazási központnak, vagy kielégültség érzet, örömérzet központnak is nevezzük. És az embernek hogyha emberben ezt a központot ingereljük, akkor intenzív örömérzet, kielégültség érzet tapasztalható. De ugyanezt a hatást éri el az ember akkor is, hogyha dopamin szabadul fel ezen a területen. És kiderült, hogy a kannabinoidok dopamint szabadítanak fel, itt a nucleus accumbensben. Tehát kémiai úton produkálják azt a fajta öröm, kielégültség érzetet, amit egyébként ugye kemény munkával elvégzett sikerekkel, egyéb célok elérésével tudnánk produkálni. Ez is egyébként része az eufórikus hatásnak. Viszont, hogyha rendszeresen kannabinoidokkal dopamint locsolunk ezeknek a sejteknek a nyakára, akkor ők azzal védekeznek, hogy a dopamin receptoraikat kezdik eltüntetni a membrányukból. Mihez vezet ez? Hogy megemelkedik a küszöbe annak, hogy normális úton hozzuk ingerületbe ezeket a sejteket. Tehát normális, egészséges célok elérésével, stb. Próbáljunk örömérzethez, kielégültségérzethez jutni. Valószínűleg ez eredményezi azt, hogy a rendszeres füvezők között igen sok a céltalan, alulmotivált, kiüresedett ember. És gyakori a hedonizmus is, a kielégültségérzés folyamatos, esetenként gátlástalan keresése. Azt hiszem, konklúzióként elmondható, hogy napjainkban szinte szemünk láttára tárul fel az idegsejtek egy új típusú, lipidek által közvetített kommunikációs mechanizmusa. Ez nem is igazán meglepő, csoda, hogy még eddig senki nem jött rá, hiszen az idegsejtek pont attól különlegesek, hogy különleges a lipid membrányuk teletűzdelve szignáltranszdukciós fehérjékkel. És a lipidek, melyek könnyedén beoldódnak ezekbe a membránokba, nyilván könnyedén interakcióba léphetnek a membrán fehérjeivel, így könnyen módosíthatják az idegsejtek működését. Véleményem szerint az ingerület átvívő anyag felszabadulás szabályozása, a CB1 receptor és az endokannabinoidok interakciója által még csak a jéghegy csúcsát jelenti. A lipid szignalizációs útvonal, azon belül is az endokannabinoid rendszer teljes feltárása elvezethet számos, ma még misztikusnak tűnő neuropszichiátriai kórkép, mint például a skizofrénia, pánikbetegség, szorongás, poszttraumatikus stressz betegség, fóbiák, ezeknek a mechanizmusát is ezen a nyomvonalon haladva talán előbb-utóbb megfejthetjük egy célzottabb, hatékonyabb gyógyszeres terápia reményével. A drogfüggőség idegsejt hálózati alapjainak megfejtése és a rizikófaktorok további genetikai azonosítása pedig eloszlathatja a kannabinoidok ártalmatlanságába vetett tévhitet, és a belső kannabinoid rendszer gátlása révén új utak nyílhatnak meg heroin, morfin és az alkoholizmus gyógyításában is. Végül engedjék meg, hogy bemutassam munkatársaimat. A Kísérleti Orvostudományi Egyetem munkatársait a neuroanatómiai vizsgálatokban Gulyás Attila, Katona István, Maglóczki Zsófia, Mátyás Ferenc, Nyíri Gábor vettek részt. Katona István volt a felelős a kannabinoid rendszer anatómiájáért. Az elektrofiziológiai vizsgálatokat Hájos Norbert, Makara Judit, Módi István, Ranc Ede végezték. A viselkedésbiológiát Bakos Nikolett, Haller József, Varga Balázs, Haller József az osztály vezetője. Farmakológiai vizsgálatokat Sperlák Beáta, Kőfalvi Attila, Vizi Szilveszter osztályán. Asszisztenseim Lengyel Zoltánné, Iványi Katalin, Góda Győző, Simon Emőke. Az antiszérumokat Washington, a University of Washingtonból, Seattleből kaptuk Ken Mackie-től, a CB1 génkiütött egereket pedig Catherine Ledentől, Brüsszelből. Meg kell még említenem Nyíri Gábor munkatársam és Orosz Péter TV asszisztens kiváló munkáját az ábraanyag összeállításában, és ezzel köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.